Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Veszprém Balaton kulturális főváros volt, nem is olyan régen. Természetesen annak része volt a Veszprém Fest, azt megelőzően korábban is remek programokkal jelentkeztek. Lehet-e azt látni, hogy ez a kulturális fővárosi pozíció, ez valamennyire pozitívan hat erre a rendezvénysorozatra?
Európa Kulturális Főváros Program sorozat költségvetéséből is tudtunk támogatásokat kapni, ami segített abban, hogy egyrészt hosszabb legyen a fesztivál. 2022-ben soha nem látott 6 napos volt, 23-ban a címévében 5 napos, de olyan sztárokat tudtunk meghívni, akiket korábban nem, most csak a Nora Jones jut eszembe, akivel a legnagyobb érdeklődés volt pont a címévében. Tehát abszolút együttműködtünk a 23 program sorozattal, hiszen részben a Veszprém Fest volt az a hivatkozási alap, amivel hivatkozva, hát sokan elhitték, hogy megpróbálkozhatunk ezzel az európai címmel annak idején 2016-ban egyébként, amikor az első beszélgetések elkezdődtek arról, hogy ezt neki álljon és pályázzon ismét erre a címre. Hát ennek vége, ugye a 23-as programsorozatok is ezzel kapcsolatos finanszírozási lehetősége is megszűntek, úgyhogy ismét saját lábunkon kell, vagy azokon a finanszírozási forrásokon állva megszervezünk a fesztivált, amin egyébként a 23-as rendezvénysorozatot is már 19 évig szerveztünk, most a 22. évre készülünk egyébként.
Eleve azért pályáznak az egyes európai városok, egyrészt, hogy megismertessék magukat és a kultúrát Európával, másrészt azért ennek van egy hosszú távú elvárt hozadéka is, arról nem is beszélve, hogy egy csomó beruházás létesült, amely már egy plusz vonzerőt fog majd jelenteni. Egyebek mellett a fesztivál számára is.
Hát nyilván láthatóbbá tette Veszprémet a európai kulturális horizonton, bár hatalmas a verseny városok között, és nem csak ott idézőbe teszem az Európa Kulturális Főváros címet elért városok között nagy a verseny. Az biztos, hogy Veszprém kulturális infrastruktúráját nagyon nagy mértékben lendítette előre azokkal a beruházásokkal, amik ennek a programmal kapcsán szökkentek szárba, de mondjuk ilyen típusú láthatóságot, mint a Veszprém Fest, az ide érkező nemzetközi sztárokkal már gyakorlatilag 2004 óta évről évre a nyáron elért. Ez értekintetben a mi életünket nem változtatta gyakorlatilag meg. Mi próbálom ezt szerénytelenül mondani, de ugyanazt csináljuk, amit előtte is csináltunk. Nemzetközi sztárokat hívunk jellemzően viszonylag több típusú zenei területről. Ebben az első klasszikus 10 évben mondjuk az opera, a klasszikus zene, a jazz, a világzene volt erőteljesebben jelent, de aztán azóta gyakorlatilag a popzene is megjelent a fesztiválon, új fesztivál helyszínen, és hogy most már 6. éve. Úgyhogy ilyen tekintetben azért nincs nagy változás.
Most novembert írunk, és most a jövő nyárról beszélünk, hát rengeteg idő van addig, de minden bizonyan nem véletlenül ennyivel előbb kezdik ezt az egészet meghirdetni. Gondolom, hogy a jegyek elég hamar el fognak fogyni, főleg ahogy így nézzük, hogy kik jönnek el most. Azért ez egy nagyszerű fesztivál lesz, mondjunk azért néhány fellépőt.
Az utóbbi 5-6 évben nagyon felerősödött Magyarországon is az a tendencia, hogy nagyon sokan a karácsonyi fa alá fesztivál élmény, zenei élmény adnak, és hát ezt mi is éreztük gyakorlatilag, és ez az egyik ok annak, hogy próbálunk ezt megelőző évekhez képest, amikor volt olyan év, amikor csak márciusban, áprilisban tudtunk kiállni a fellépőkkel a nyilvánosság előtt, minél előbb elkezdeni a jegyárusítást. Ez tavaly is december elején történt már meg, tavaly előtt is november végén, és hát idén is hétfőn, 25-én jelentettük be a fellépőket, és így van, vadul árusítjuk a jegyeket. Ebben az évben érdekes módon a blues, ami hát egy olyan ikonikus alapműfaja a mai modern popzene, és nagyon sokszor nyúl vissza ehhez a klasszikus, eredetileg az Egyesült Államok déli vidékéről, a Mississippi Delta vidékéről elindult műfajhoz. Tényleg a jazz is ilyen, és a blues is ilyen, amit kiveszünk a mai modern popzenéről, akkor gyakorlatilag hát teljesen mást hallanánk, de nem jelent meg ezekkel együtt a fesztivál. Most ebben az évben két kiváló amerikai előadó is érkezik, rögtön a nyitónapon július 8-án csópon a Massa érkezik hozzánk, aki az egyik legjelentősebb amerikai blues gitáros, énekes, négyszer volt az Egyesült Államokban az blues gitáros a többek között, és hát mindenhol játszott a világon, a Sydney Operától kezdve a Madison Square Garden-en át a legjelentősebb koncert helyszínéig, és olyan nagyon-nagyon sokat nem volt Magyarországon, még azt hiszem, hogy ezt megelőzően kétszer játszott Magyarország. Ugye azt érzékeljük ki egy nappal a bejelentésről, hogy óriási az érdeklődés rá, de maradjon is így persze. Ezt követően egy olyan amerikai popzenekar érkezik, aki viszont még soha nem volt Magyarországon, noha három Grammy-díjat zseveltek, begyűjtöttek be a többi tíz éve tartó slágereket slágerekre halmozó pályafutásokban, ez a Train nevű amerikai fiú zenekar. Ők érkeznek megszakítva az angliai turnéjukat, majd hiszen Belfastból repülnek át Westfield, és felmennek vissza szintén Írországba. A harmadik napon jön az a Beth Hart, aki mindössze egyszer lépett eddig fel Magyarországon, ő még a John Bonamassa azt mondja, egy kicsit ilyen rockosabb irányba képviseli a blues-t, a Beth Hart inkább a soul, és ez a Janis Joplin-os, hát a Franklin-es ballad.
Líraibb
irányból képviseli a blues-t. Amúgy egyébként pont a Bonamassa három közös lemezt is csinált, de a Slash-től kezdve a Jeff Beck-en át mindenkivel dolgozott, turnézott ez a tüneményes amerikai hölgy, úgyhogy második magyarországi fellépése lesz. És az első is elég régen volt, azóta már nem működik a Paksi Blues Fesztivál, azt hiszem, hogy 10-11 évvel ezelőtt játszott a Beth Hart. Pénteki napon, július 11-én, még mindig Amerika és Oregon államból, Portlandből érkezik hozzánk az a Pink Martini nevű jazzzenekar, aki a 30. fennállását ünnepli egy európai turnéval jövő nyáron. Ők is többször voltak már Magyarországon, de viszonylag régen, legutoljára. A latin zenét ötvözik leginkább a jazzzel, de a bossa novát is, és sok minden mást bele-bele kevernek a klasszikus jazz muzsikaiban. Nagyon népszerű zenekarról van szó, nem véletlenül választottuk őket.
Ott fog a közönség fölállva táncolni, mert ezt a zenét, amit ők játszanak, alig ha lehet ülve elviselni, úgymond.
Hát igen, populárisabb, dallamosabb jazz játszanak, de az igazi part az a szombati nap. Több években próbálkoztunk azzal, hogy olyan dancesebb, elektronikus pop zenébe hajló előadókat hozunk, mint például tavaly még Chance volt, és nagyon bejött a teljesen másfajta közönséget, is vonzott a klasszikus Westfield Fest közönség mellé. Úgyhogy egy Grammy-díjas angliai trió érkezik, Oxfordban ismerkedtek ezek a fiatalok, meg annak idén egymással is kezdtek kezelni, és szintén milliárdos letöltésű Spotify és több százmilliós YouTube letöltéseik vannak. Ez a Clean Bandit nevű zenekar, akik hát a sláger listákon a mai napig ott vannak. Velük fogjuk befejezni, és hát erre a koncertre tényleg igaz az, hogy valószínűleg egyébként nem is lehetnek lőhelyek egyébként eltekintve, hogy 1200 fős tribüntől a teljes nézőtér az álló ezen a koncertre is, úgyhogy számítunk a táncos lábú fiatalokra is.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Talán már megelőlegezhetjük azt, hogy egy nagyon jó évet fog zárni december 31-jel az MBH Bank, ugyanis a harmadik negyedéves adatok azt mutatják, hogy jelentősen sikerült növelni az állományukat az első három negyed évben. Mi húzta elsősorban a számokat?
Két nagyobb dolgot emelnék ki. Az egyik az az, hogy jelentősen növeltük a részesedésünket a lakossági hitelek értékesítésében a magyar piacon. A piac is növekedett, de azon belül a mi részesedésünk is nőni tudott az üzleti stratégiánkkal, meg aktivitásunkkal összhangban, meg annak eredményeként. A másik az az a növekedésben az is benne van, hogy ugye idén zártuk a Fundamenta akvizíciót, és ez nem egy organikus, hanem ez egy akvizíción keresztül növekedés, ez is látható a számokban. Tehát ez a két hatás, ami igen jelentős, de egyébként a vállalati hitelállományokban is bővülni tudtunk, és megtartottuk a nagyon magas piaci részesedésünket.
Na hát akkor szálazzuk ezt szét. Kezdjük talán tényleg a lakossági szegmenssel, ami annak ellenére tudott növekedni, hogy azért nem egy acélos évet fogunk zárni így nemzetgazdasági szinten. Elsősorban milyen hitelek voltak a nagyon kelendőek? A áruvásárlási hitelek, vagy inkább az ingatlan hitelek és a kedvezményekkel megtámogatott hitelek?
Mind a két szegmensben nagy volt a növekedés, de az tény, hogyha mondjuk csak a harmadik negyedéves számokat nézzük, akkor mondjuk ott a lakáshitelezés tekintetében több mint megötszöröztük az értékesített állományunkat. A piac az nem nőtt ilyen mértékben, a piac is nőtt, a lakáshitelezési piac az közel duplázódott a tavalyi évhez képest, tehát ott is egy nagyon jelentős növekedés volt. De egyébként, ha kisebb mértékben is, de dinamikusan nőtt a fogyasztási hitelezési piac is, úgyhogy röviden összefoglalva nagyon mértékben mértékben járult hozzá ehhez a növekedéshez, a mi esetünkben meg még inkább nagyobb mértékben járult hozzá ez a növekedéshez a lakáshitelezés, és jelentős mértékben a fogyasztási hitelezés is, de a nagyobb hangsúly az a lakáshitelezésen volt. Ebben jelentős szerepe volt annak, hogy a kamatszintek azok olyan szintre süllyedtek, hogy már megjelent ezeken a piacokon a kereslet, megjelentek nagyobb mértékben az ügyfelek a korábbi évekhez képest.
Azt egyébként minek tulajdonítja, hogy ezek a hitelek önöknél sokkal dinamikusabban tudtak bővülni, mint a versenytársaknál? Ebbe belejátszik a fiókhálózat nagysága is, vagy más egyéb lehetőségek voltak azok, amelyek az önök ügyfeleivé tették a hitelfelvevőket?
Sok összetevője van, ez egy nagyon fontos stratégiai prioritás és fókuszterület nálunk, tehát ennek megfelelően sokféle intézkedést teszünk ennek érdekében. Ebben benne van a fiókhálózati értékesítési képesség és hatékonyságnak a fejlesztése is, erre is vannak célzott intézkedéseink. Valóban az nagy kiterjedt fiókhálózatunk az, hogy nagyon közel vagyunk minden ügyfélhez, az egy fontos szerepet játszik ebben a piacinál nagyobb növekedésben, és egyébként a fundamenta cég megvásárlásának is fontos szerepe van ebben, mert ott egy olyan értékesítési képességgel és eszközökkel bővült a portfóliónk, ami hozzátett ehhez. Tehát sokrétű képesség, amit a fundamenta hozzátett ehhez a csoporthoz, ugye az ő értékesítési eszközeik, azok kiegészítették az MBH bankcsoport értékesítési eszközeit, tehát itt volt egy kedvező szinergia hatás ebben. Egy jelentős ügyfélkör a fundamenta esetében megjelent most a bankcsoport ügyfelei között, akik növelték a keresletet, az érdeklődők számát a lakáshitelek iránt. Tehát több tényező is ez a történet, tehát egy nagyobb ügyfélbázis és az új értékesítési eszközök azok tudtak ehhez ilyen mértékben hozzátenni.
De nem csak a lakáshitelek, ahogy ön is mondta, egyébként az áruhitelek, illetve a személyi kölcsönök is jelentősen nőttek. Ezt elsősorban mi mozgatta?
Alapvetően a gazdaságban összességében is azért a fogyasztás az növekedett 4-5%-kal éves szinten. Ez növelte a fogyasztási hitelek iránti keresletet is, illetve ebben is megjelent, de összességében ugye a fogyasztás az kedvezően alakul az országban a régiós országokhoz képest. A mi oldalunkról a bank szempontjából itt viszont elsősorban a fiókhálózat kiterjedtségének és az ottani szolgáltatásoknak van ebben a legnagyobb szerepe, hogy itt a piacnál nagyobb mértékben tudtunk nőni.
Az elmúlt években egymás után mutatták be a digitális csatornák fejlesztését célzó különböző megoldásokat. Ennek ellenére ennyire fontosak a bankfiókok?
A stratégiánknak nagyon fontos részét képezi a digitális csatornák, digitális szolgáltatások fejlesztése is, és emellett, ahogy beszéltünk róla korábban, a fiókhálózatra is koncentrálunk. Tehát, hogy mind a két csatornát nagyon fontosnak tartjuk, úgyhogy ilyen módon mind a kettőnek van és lesz szerepe a mindenkori növekedésünkben. Egyelőre a fiókhálózati lefedettség az nagyobb mértékben tesz hozzá ezekhez az értékesítési eredményekhez, de a digitális szolgáltatások fejlesztése is fontos része a stratégiánknak.
Itt a lakossági szegmensben nem csak a hitelezés nőtt, hanem bizony a betétállomány is jelentősen tudott bővülni. Gondolom ehhez is nagyban hozzájárult a fiókhálózat, ez már nem is kérdés. Új ügyfelek részéről jelenik meg a betét elhelyezési igény, vagy a régi ügyfelek növelték a megtakarításaikat?
Vegyes ez a kép, tehát új ügyfelek is egyre növekvő mértékben nyitnak számlát a bankunknál, és amikor velünk bankolnak, akkor ezeken a számlákon megjelenik betétállomány, tehát ez is fontos, a meglévő ügyfelek is egyre aktívabban használják a banki szolgáltatásokat, és ezáltal is nő az ő forgalmuk, és ilyen módon állományuk nálunk, illetve hát itt most nem a fiókhálózatot emelném ki, hanem megint a fundamenta akvizíciót, aminek köszönhetően a fundamenta ugye a lakástakarékpénztári megtakarítási szolgáltatásokkal egy jelentős betét állománya rendelkezik, és a növekedéshez is hozzátesz ennek az állománynak a bővülésen.
Nagyon leragadtam itt a lakossági szegmensnél, pedig igen jelentős vállalkozói szegmenssel is bír a bank. Említette, hogy itt is sikerült bővülni, itt mekkora növekedést értek el, és melyik vállalkozói szegmens az, amelyik a legaktívabb?
Hát ha az előző év hasonló időszakával hasonlítjuk össze a növekedést, vagy az állományokat, akkor a különböző szegmensekben 5-10% közötti mértékben bővült ez a vállalati állományok. Itt azért ez elsősorban inkább a közepes és annál nagyobb vállalatokra jellemző, a mikro és kisvállalati szegmensben inkább talán kisebb volt valamennyivel a bővülés mértéke, de mindegyik szegmens tekintetében valahol az 5-10% közötti bővülés az, ami jellemző volt.
Ugye a lakossági hiteleket említette, hogy azok felpörögtek, és ott akár a piaci mérték többszörösével is tudtak bővülni. Ugyanez elmondható a vállalkozókról is, vagy azért ott érződik a gazdasági lassulás?
Ugye egyrészt a saját teljesítményünkre nézve stabilan őrizzük ezt a 20% körüli piac részesedésünket, ami egy nagyon magas és erős érték. A szegmens vagy a szektor bővülésével kapcsolatban itt azért alacsonyabb a növekedési ütem, vannak időszakok, amikor inkább az állomány stabil alakulásra jellemző. Ugyanakkor a gazdasági helyzetből fakadóan negatív tendenciákat itt azért nem látunk. Tehát nem hat negatívan a vállalatok teljesítményére, de a növekedés az visszafogottabb valóban, mint a korábbi időszakokban.
És a kintlévőségek mennyire vannak biztos kézben, ha lehet így kérdezni, tehát hogy néz ki a nem teljesítő állomány, akár a lakossági, akár a vállalkozói szegmensben?
Nagyon stabilan jól teljesítenek ezek az állományok és portfóliók, tehát nagyon alacsony a nem teljesítő hitelek aránya. Ez a gazdaságnak a stabil helyzetéből is fakad. Nagyon magas a foglalkoztatottság, alacsony a munkanélküliség az országban, és a vállalatok is nagyon jó állapotban vannak. Úgyhogy a nem teljesítő hitelek aránya az 2,9% körül alakul stabilan az elmúlt időszakokban. Nekünk egyáltalán nem nőtt a nem teljesítő állományunk, és így a portfólió minősége kifejezetten stabilan alakul.
Ugye én itt az első mondataimban megerőlegeztem, hogy akár az egész év nagyon jól sikerülhet a bankcsoport számára. Ezt meg tudja erősíteni, tehát most látszik, hogy az év végéig még akár várnak komolyabb hitelállomány növekedést, akár betétállomány növekedést, vagy most itt a karácsonyjal inkább csak a hitelek aránya fog nőni.
Hát jelenleg az évnek ebben az időszakában inkább a hitelezés az, ami erősebb valóban. Ez azért szezonális, ez minden évben jellemző. A bank teljesítményére vonatkozóan én arra számítok, hogy hasonlóan erős marad itt a negyedik negyedében az év végén is, mind a piachoz képest, mind összességében, az eredményesség tekintetében, tehát itt ez a trend ez valószínűleg folytatódni fog, azzal együtt, hogy ezért az évnek ez a része ez inkább a hitelállományoknak a nagyobb növekedéséről szól.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.